Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Ma újra nagy erejű földrengés rázta meg Nepált. A Richter skála szerinti 7,4-es erősségű földmozgás központja ismét a Monteverest alaptáborának közelében volt. A rezgéseket a nepáli és az indiai fővárosban is érezni lehetett. Katmanduban az emberek ijegységükben kirohantak az épületekből az utcákra. Áldozatokról egyelőre nem érkeztek jelentések. Az április végi 7,8-es erősségű földmozgás során a legutolsó adatok szerint 8000-en haltak meg és 18000-en sérültek. Több ezer épület dőlt romba és 10000-ek váltak hajléktalanná. A mai műsorban a helyszínről nemrégiben hazatért mentőcsapat vezetőjét kérdezem, többmás mellett arról, hogy milyen körülmények között folyik a mentés, és milyen segítségre van szüksége a segélyszervezeteknek munkájukhoz. Ezt követően, mivel Nepálban a földrengéstől függetlenül is rengeteg problémával kell szembenézniük az ott élőknek, például vidéken az iskoláztatás nehézségével egy induló nepáli iskolaprojektről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Pavelce László, a Baptista Szeretett Szolgálat nemzetközi mentőcsapatának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye múlt hét hétfőn jöttek haza Nepálból, nevezetesen Katmanduban, a fővárosban voltak. Befejezték a munkát, nincs mit tenniük, vagy csak erőt gyűjtenek és visszamennek?
Nem, ez ennyire nem egyszerű. Alapvetően először arra lettem felkérve, hogy a Baptista Világi Segély nek, illetve a Nepáli Baptista Szövetségnek segítsünk elindítani ottani feladatait, és miután bekapcsolódtunk a munkába ottkint, el is indult ez a program, mind az egészségügyi segítségnyújtás, mind a humanitárius segély, és gyakorlatilag most ők ezt átvették, és profi módon csinálják.
És akkor önöktől már semmilyen segítség nem is megy Nepálba?
Ne, hát ez nem
önök
így
megtették
van.
A dolgokat, amit kellett?
Nem, nem így van. Természetesen most ugye Magyarországon is elindult egy gyűjtés, adományok, illetve minden felajánlást szívesen fogadunk, és ez miután összegyűlt megfelelő mennyiség, akkor újra megyünk, újra segélyezünk. Mi nem fogunk senkinek számlájára pénzt átutalni, mi nem fogunk semmilyen raktárba árut küldeni. Abban vagyunk biztosak 100%-ig, hogy amit kiviszünk és átadunk, azt megkapják az emberek.
Igen, ez egyébként több civil szervezetnél is működik, illetve több civil szervezet vezetőtől hallottam, hogy ez csak így működik, hogy pontos legyen a mondat. Legalábbis így működik jól. Rengeteg dologról szeretnék beszélni. Talán a legfontosabb az egy jelképes örökbefogadási program, amin már sokan gondolkodtak, még amikor nem volt ekkora tragédia, de most úgy látszik, hogy ez a tragédia, ez most felgyorsította ezt a folyamatot. Ez pontosan hogy néz ki, és hogyan lehet jelképesen örökbefogadni valakit?
Alapvetően ezt a jelképes örökbefogadást úgy szoktuk megoldani, hogy árva gyerekeknek. Mivel viszont itt felmerült az, hogy nem árvák a gyerekek, de ugyanúgy éheznek, ugyanúgy rászorultak, ezért most a Baptista Szeretett Szolgálat Fogadj Be Örökbe programját úgy terjesztettük ki, hogy nem kimondottan árva gyerekekről van szó, hanem segélyre, illetve segítségre szoruló gyerekekről.
Bár egyébként nagyon sokan maradtak árván most itt a tragédiában.
Így van, sokan maradtak árván is, tehát ők is ugyanúgy megkapják a segítséget, de emellett közel 1 millió gyerekről beszélünk, akik a mindennapokban maguknak nem tudják megteremteni az élelmet, és mindenképpen segítségre szorulnak akár a tanuláshoz is.
Több magyar szervezet is jelezte a földrengés másnapján már, vagy néhány nappal utána, hogy indítanak segítséget, akár kutatómentő alakulatokat, akár egészségügyi csoportokat. Milyen az együttműködés? Vagy egymástól teljesen függetlenül mennek más településekre is, tehát semmiféle együttműködés nincs a különböző magyar civil szervezetek között?
Hát egyrészt ez csúnyán mondva rivalizálásba szokott átcsapni. Magunk részéről nincs ebben igazából mit sokat foglalkozni. Mindenki végezze el a munkáját. Ha el tud jönni az országba és tud segíteni, akkor én megemelem a kalapom és őszinte elismerésem. Most csak azért, hogy valaki a médiába szerepeljen, azért pedig én nem tartom etikusnak ezt a dolgot. Egyébként pedig van az ENSZ OCSA, aki a helyszínen irányítja, regisztrálja a mentőalakulatokat, és pontosan tudja, hogy aznap milyen feladatot látott el. Aki ezt betartja, az gyakorlatilag úgy is találkozik a kollégájával, mert mindig vannak értekezletek, akik pedig nem regisztrálnak az ENSZ OCSA-nál, őróluk nem is nagyon tudnak a másik csapatok.
Ön ugye első kézből tudja a híreket, és kint is volt, és saját szemével is látta. sokan ezt se tudják képzelni. Ugye arról szólnak a hírek, hogy bizonyos településeken még mindig nem jelentek meg a segélyszállítmányok, nem csak hogy a segélyszállítmányok, de még egy-két mentő alakulat sem, mert nem lehet odajutni. Ezt hogy képzeljük el, hogy nem lehet odajutni?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy hát mi magunk is renitensek voltunk, kiszöktünk Katmanduból, béreltünk autót, és a nepáli baptista testvérekkel gyakorlatilag felmentünk a hegyekbe olyan részre, nem igazán messzire, tehát körülbelül 100 kilométer volt a legtávolabbi rész, ahova eljutottunk. Egész jó járhatóak most már az utak, mert a falubeliek is tisztítják meg ezeket a szerpentin utakat, és hiszen nekik is fontos, hogy a terményük lejusson onnan. Ugyanakkor valóban igaz az, hogy nagyon járhatatlanok az utak. A nepáli kormánynak nincs légi egysége tulajdonképpen, tehát a környező országok adtak kölcsön légijárművet úgy, hogy nekik kellett még üzemanyagot is ehhez hozni. És nem is engedték el nemzetközi mentőcsapatokat egy hétig a városból egyáltalán, tehát a kutatómentők katonai egységet kaptak maguk mellé, az egészségügyieknek pedig kötelező volt nepáli orvosból maguk mellé beszerezni egyet, tehát hadrendbe állítani. Így próbálta meg a kormány koordinálni, illetve kontrollálni a csapatok mozgását, amivel én magam részéről még azt mondom, hogy egyet is értek. Tény és való, hogy amíg az út megy, addig a katonák is most már eljutnak, az katonai egészségügyiek is eljutnak és próbálnak segíteni, de ők például az 1-200 méterrel feljebb szintkülönbségben lévő falvak, amire csak gyalog szerpentén vezet fel, oda nem megy fel senki, és nem visz segélyt, nem visz orvosi ellátást. Tehát mi ezeken a területeken kezdtük el a segítségnyújtást, úgyhogy most ezt a helyi baptisták csinálják is.
És gondolom minden segítség jól jön, bár néhány napja jelent meg az ENSZ felhívása, hogy ugye korábban a múlt héten 415 millió dollárnyi pénzadományt kért a tagországoktól a nemzetközi szervezet, de eddig csupán 22 millió érkezett be, miközben persze jönnek a nagy hírek, hogy Ronaldo a fizetése felét felajánlotta, stb. Ennyire nehéz gyűjteni a pénzt? Önnek például mi a tapasztalata? Mert általában, ha valami óriási tragédia történik, akár időjárási katasztrófa, akár egy ilyen földrengés, akkor úgy tűnik, hogy az emberiség azért megmozdul, és itt Magyarországon is. Most mi az oka annak, hogy ilyen nehezen gyűlnek az adományok?
Én nem hiszem, hogy nehezen gyűlnek az adományok. Egyszerűen arról van szó, hogy mindenki kontrolláltan szeretné a pénzét adományra fordítani. Hát abban nagyon bízom, hogy például Ronaldo is azt teszi, hogy valamely nemzetközi szervezeten keresztül, akik valóban ott vannak a térségben, valóban segélyt osztanak, valóban élelmiszer, tisztasági dolgokra költik a pénzt, ezeket a szervezeteknek fogják átadni ezt a pénzt, mert sajnos, hogyha ez mondjuk a kormány kalapjába kerül, akkor közel se biztos, hogy arra a célra megy, amire az ország kapta. Ez ugyanúgy érvényes a segélyekre is, hiszen rengeteg a raktárban álló dolog áll most már ott a repülőtéren is. Egyszerűen nem is igazán értettük, hogy miért nem lehet azt azonnal a területekre kivinni.
Egyébként a nepáli kormány a közvetlenül kivitt segélyeket is kontroll alatt akarja tartani, tehát ugye azt ugye mondta,
tartja
hogy
is.
Tartja is. Tehát azt, amit önök saját kézüleg kivisznek, azt is.
Pontos, hát az ENSZ-OCSA ugye együttműködik a helyi kormányzattal kötelességből, tehát amit mi lejelentünk, hogy ezt és ezt vásároltunk, ide és ide szállítottuk ki, azt pontosan a nepáli kormány is tudja, hiszen ő ezt megkapja minden nap kimutatásba.
És akkor azt sem engedik kiosztani?
De, amit mi közvetlen odavittünk, azt nem tudták ugye nem kiosztani, de alapvetően a nagy raktári készletek azok nem mozdulnak. Tehát ez szóvá is lett téve, aztán a nagyobb segélyszervezetek már nem betárolásra, hanem azonnali továbbszállítással oldották meg ezt a kérdést.
Így önök is. Akkor még egy pár szót beszéljünk arról, hogy mire lenne szükség. Tehát mit érdemesebb, pénzt, és akkor ha ott vásárolnak, akkor ezzel még akár plusz segítséget is tudnak nyújtani, vagy most annyira megsemmisült ott az infrastruktúra és minden, hogy egyszerűen már nincs mit venni, mert látom mondjuk fotókat áruházakról, azok is ilyen romhalmasként értelmezhetők, már az a néhány, ami
ez volt. Ez a média. A valós kép Katmanduról egyáltalán nem ez. Katmandu a katasztrófa utáni harmadik nap már újra élt, újra mozgott, újra pulzált. Természetesen azok, akiknek valóban összedőlt a ház, azok nem tudtak visszaköltözni, de azok, akiknek nem volt a házuknak problémája, csak a földrengés miatti félelem miatt költöztek ki, azok harmadik nap elkezdtek hazaköltözni. Gyakorlatilag az utcán már tényleg csak azok maradtak sátor, illetve ponyva alatt, akiknek megsemmisült a háza. A városnak körülbelül a 90%-a épp. Tehát itt a média ez egy nagyon görbe tükröt állít azzal, hogy azt mutatja be, hogy egy térdig érő város, holott ez nem igaz. A boltok, az üzletek, mindenki nyitott. Minden segélyt mi is ott tudtunk megvásárolni helyben Katmanduban, illetve sátorponyva az, ami nem volt egyedül, az pedig egy nap alatt Indiából leszállították nekünk.
Tehát akkor mindenképpen pénzadományra
pénzadományra, de úgy, hogy kontrollált szervezetnek, és nyomon követve, hogy ténylegesen abból mit vásároltak, kihez került. Tehát ne raktárra, meg ne nagy persejbe.
Gondolom, hogy akkor a saját szervezetüket azért ilyen szervezetnek tartja. Egyébként akkor ez szerint, ha valaki az ENSZ-nek adományoz, azt is azt mondja, hogy mindenképpen támogatandó.
Én mindenképpen, tehát minden olyan szervezetet, aki helyben van, aki valóban ott munkát végez, aki ott valóban segélyez, és azért az elég jól nyomon követhető, azok, én azt mondom, hogy maximális támogatást élveznek. Mi magunk is úgy vagyunk, hogy mi garanciát vállalunk arra, hogy az, ami hozzánk kerül, adomány, az oda fog kerülni. Azt mi személyesen fogjuk kivinni, ugyanúgy, hogy eddig Haiti, Sri Lanka esetében is, ahol a mai napig üzemelnek ugye áruházaink, és az emberek között, nagyon sok család között kapcsolat szövődött ezáltal, hiszen akit ott támogatnak, azzal ma már levelező viszonyban vannak, fél évente fotót kapnak róluk, tehát mi megpróbáljuk mindenképpen az embereket minél közelebb hozni egymáshoz, és hogy legalább tudják azt, hogy mire költötték azt a pénzt.
Tehát akkor itt a jelképes örökbefogadási program is így fog kinézni, tudja a felajánló, hogy az ő felajánlása kinek megy.
Így van, pontosan fogja tudni, illetve nyomon fogja tudni követni, negyed vagy fél évente fotót fog róla kapni. Aztán valószínűleg ott is elindul egy ilyen levelezés. Egyébként nagyon intelligensek a nepáli emberek, a gyerekek is. Négy nyelven beszélnek, tehát angolul, franciául, a nepáli nyelvet, illetve a hindut beszélik, tehát attól sem nagyon kell tartani, hogy nem lehet velük kommunikálni.
Akkor még egyszer egy pár szót erről a jelképes örökbefogadási programról. Ez azt jelenti, hogy aki úgy dönt, hogy nem egyszeri adományt szeretne adni, bár
azt is megtehet, hogy egy évre azt mondja, hogy ő befizet egy gyermeknek egy évre havi 3000 forintot, akkor ő egybe átutalja azt a pénzt, és ezért cserébe fél évente biztos, hogy legalább egy fotót arról a kisgyerekről, illetve információkat fog kapni a munkatársaimtól, és ezek nem úgy történnek, hogy kint valaki lefényképez egy másik gyereket, ugye tudjuk itt, kit választottak fotó alapján.
Ja, hogy ezt még választani is lehet, tehát van egy csomó fényképes, így akkor van. Azt lehet mondani, így hogy jó, ennek a gyereknek
szeretném. Én ezt a kisgyereket szeretném. Így van, így van. És nyomon követhető az, hogy hogy változik az élete mondjuk egy vagy két év alatt.
Mikor mennek vissza?
Tervek szerint 2-3 héten belül biztos, hogy megy vissza egy most már humanitárius csapat. Azt tudjuk, hogy a helyiek működtetik a humanitárius részt is, illetve az egészségügyi ellátást is.
És akkor az ország többi részébe is el fognak jutni?
Hát ugye minél inkább megszűnik a katasztrófa, a krízis helyzet, annál inkább szabadul fel az ország. Vannak elképzeléseink, hogy a kormányzat miért nem akarta a nemzetközi mentőerőket kiengedni a területre.
Miért?
Biztos van valami, amit nem szerettek volna, hogy nagy publicitást kapjon. Az is biztos, hogy ténylegesen az utak sokáig járhatatlanok voltak, nincs légijármű ehhez. Viszont aki megtehette, hogy légijárművet béreljen vagy hozzon, azok gyakorlatilag kijutottak, de ők is szigorú kontroll alatt, katonai kontroll alatt voltak végig.
Arról nem beszélhetünk, hogy mégis mi az, amiről nem akarja a kormányzat,
nem,
hogy
mert
tudjuk.
Ez csak egy elgondolás a mi részünkről, ami szinte biztos, hogy köze van hozzá, de nem szeretnénk ebbe belemenni. Az biztos, hogy iszonyú nagy kontroll alatt voltak a mind külföldi állami mentőcsapatok, mind a civil szervezetek. Tehát nem normális dolog, amikor katasztrófa van, hogy visszatartsák azokat az embereket, akik tudnának segíteni.
És ugye hát a nagy baj az mindig az elmaradottabb, fővárostól távolabb első részeken van, mert hát ugye ott még korábban sem volt túl rózsás a helyzet.
Egy nagyon furcsa dolog például, hogy a katmandui repülőtérre érkező valamennyi mentőalakulat, valamennyi tagjának meg kellett fizetnie a 25 dolláros 15 napos vízum belépést. A szegénység ide vezet.
Viszont aki a rászorulóknak szeretne segíteni, az megteheti például a baptista szeretetszolgálat különböző számain, itt akár
interneten
is
baptistasegély.hu-n, tehát mindenféle orgánum megtalálható a interneten, tehát ha valaki segíteni akar, akkor fog tudni.
És reméljük, hogy minél többen segítenek. Köszönöm Pavelce Lászlónak, a Baptista Szeretetszolgálat Nemzetközi Mentőcsapat vezetőjének, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
És továbbra is Nepállal foglalkozunk. Az UNICEF szerint csaknem 24 ezer osztályterem dőlt romba, vagy rongálódott meg április 25-én a 7,8-es erősségű földrengésben. És hát az iskola helyzet az Nepálban korábban sem volt túl rózsás, és a vonalban van Diószegi Anna Mária önkéntes, aki korábban dolgozott Nepálban, illetve egy iskola programot szeretne létrehozni, vagy egy iskolát szeretne építeni Nepálban. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok!
Az ön tervét, ezt az iskola építést most mennyire veti vissza ez a földrengés, vagy lehet, hogy most felgyorsulnak az események, hiszen annyi osztályterem dőlt romba, hogy minden ötletre, illetve segítségre szükség lesz?
Igen, sajnos az az igazság, hogy szerintem most pontosan még nagyobb szükség van ott az iskolára és a segítségre. Nagyon nagy az analfabetizmus még mindig Nepálban. Nagyon sokan nem tudnak iskolába menni, mert nem tudják megfizetni azt az összeget, amit mindenképpen fizetniük kell az általános iskoláért is. És ez nagyon sokaknak ugye nincs munkája. Az emberek többsége, aki teheti a tanultabbak, ők elmennek külföldre dolgozni, és úgy küldik haza a pénzt a családnak, de nagyon sokan ezt nem tudják megtenni, pontosan az oktatás hiánya miatt. A felnőttek között is nagyon, nagyon magas az analfabetizmus aránya.
Néhány perccel ezelőtt Pavel Celászló azt mondta, hogy Katmanduban a gyerekek 4 nyelven beszélnek. A kettő nem zárja ki egymást?
Nem zárja ki egymást, mert hogy Katmanduban ezt megtehetik. Ez inkább vidéken jelent. Tehát Katmanduban könnyebben meg tudják fizetni, mert ott ugye dolgoznak az emberek. Katmanduban van állás. Vidéken jellemző az, hogy nagyon nincs munkalehetőség, többnyire mezőgazdaságból élnek, de hát ugye az is kevés. Vidéken nagyobb az analfabetizmus aránya.
Az ön által megálmodott iskola hol épülne meg, és mi hiányzik ahhoz, hogy elkészülhessem?
Ez az iskola, ez most ott volt majdnem az epicentrumon, vagy legalábbis eléggé közel volt a földrengés epicentrumához. Ez Tumka nevű faluban lenne, ez nem messze Pokhara és Bandipur között. Talán az a két város egy kicsit ismertebb itthon is. Ez egy kis hegyi falu, de a környéken több, még szegényebb falu van. És van ott iskola, de fizetniük kell érte. És van egy olyan állami iskola, ahol csak 3 osztály van.
Na most az, hogy létrehoznak egy építményt, amit kineveznek iskolának, ez önmagában mit segít azon, hogy fizetős vagy nem fizetős, hiszen a pedagógust viszont meg kell fizetni?
Persze. Arra gondoltunk, hogy ott a környező, akik ugye nem tudnak fizetni, azoknak lenne ez a lehetőség. Délelőtt megkapnák az alapoktatást.
De ki adná az alapoktatást? Ki tanítana ebben az intézményben?
Délelőtt nepáliak tanítanának, és ebben a kormány is segítséget ígért, a nepáli kormány, hogy ők esetleg fizetnék a fizetésüket ezeknek a tanároknak az oktatásért cserébe. Délután viszont önkéntesekkel tanítanánk mindenféle mást, amit lehet. Tehát angoltól elkezdve a számítástechnikáig, mert ugye ez a jövő. És akkor ilyen csereprogramba is beneveznénk a gyerekeket idővel, hogy külföldre mehetnének ösztöndíjjal.
Hol tart most ez az iskola projekt? Vagy beszélhetünk egyáltalán már egy elindult projektről, vagy még mindig tervekről van szó?
Alapítvány már megvan, most próbálunk segítséget gyűjteni, önkéntesek is már jelentkeztek nagyon sokan, de egyelőre nincsen pénzünk, tehát mindenütt ez a probléma. Most próbálunk valamit segítséget gyűjteni, ebben nagyon sokat segít nekünk a Magyar Ázsia Társaság, akik felajánlották, hogy rajtuk keresztül gyűjthetjük az adó 1%-át is.
Hát ez most egyébként aktuális.
Igen.
Hogy képzeljük el, milyen iskolát fognak építeni? Ugye Nepálban már létrehoztak ilyen egészen különleges napenergiával működő hegyi iskolát, ez is hasonló lenne?
Igen. Azt tervezzük, ugyanis Nepálban az év 365 napjából 300-ban szikrázó napsütés van, és nagyon sokszor nincsen áram náluk, ezért arra gondoltam, hogy napenergia segítségével meg lehetne ezt valósítani, és nagyon figyelnek a hegyekben, különösen a környezetvédelemre. Tehát ezért is lenne jó egy ilyen öko iskola. És aztán később ugye a gyerekek is megtanulhatnák ezt, hogy ez hogy működik.
Tehát egy napenergiával működő ökoiskola felépítéséhez keresnek támogatókat. Ugye az már elhangzott, hogy pénzt akár az adó 1%-át a Magyar Ázsia Társaságon keresztül, illetve önkénteseket is gondolom tanítani és építeni is, és még kiket keresnek.
Napelemek telepítéséhez beruházókat keresünk, akinek ez a későbbiek során esetleg még gazdaságilag is megérheti.
Mert egyébként az ott megtermelt áramra van fizetőképes kereslet ezekben a falvakban?
Igen, van kereslet rá, bár olcsó az áram Nepálban, de a kormánnyal folytatott tárgyalások után azt tudom mondani, hogy a kormány bármiben szívesen segít és támogatja a beruházást. Ezért azt gondolom, hogy ez a beruházás későbbiek során megtérülhet, és aki szeretne részt venni ebben a karitatív projektben, az a Magyar Ázsia Társaságon keresztül elérhet engem.
Diószegi Anna Mária, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.